Zenhít útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Soha ennyi, 2.015.000 szavazatot nem kaptunk még európai parlamenti választáson. Ez a valaha volt legnagyobb támogatás, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter bejegyzése szerint az üzenet világos. A magyar emberek nem kérnek sem a háborúból, sem a migrációból, sem a gendernyomulásból. Ennek megfelelően tesszük a dolgunkat továbbra is mind Budapesten, mind Brüsszelben, fogalmazott a tárca vezető. A közszolgálatnak, a közigazgatásnak nem csak az ügyek intézéséről kell szólnia, hanem ezt a munkát egy nagyobb jó, a közjó, a nemzet érdekében kell tenni, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Magyari Zoltán díjak átadásán Budapesten. Navracsics Tibor azt mondta, Magyari Zoltán születésnapjához, június 10-éhez igazodó közszolgálat napja azt is jelzi, hogy akik a közszolgálatban, a közigazgatásban dolgoznak, elkötelezettek a jelenért és a jövőért, egyben tiszteletben tartják a hagyományokat is. Felidézte, Magyari Zoltán volt az, aki a több nemzedékre visszavezethető közigazgatást megújította. Bizonyára nem vita nélküli az ő hagyatéka, de az, ahogyan felfedezte, hogy a közigazgatás nem csupán ügyek intézése, hanem a nemzet szolgálata is, mindannyiunk példaképévé avatja, mondta. Kudarcnak értékelte a Momentum szereplését az európai parlamenti választáson, ezért a felelősséget vállalva lemond a párt vezetéséről Donát Anna. A politikus ezt hétfőn jelentette be a közösségi oldalán. A vasárnapi önkormányzati és európai parlamenti választásokat értékelve a Momentum távozó elnöke kiemelte. szimbolikus helyeken szenvedett vereséget a NER, a Fidesz-KDNP most először 45% alá került egy EP választáson. Felcsillant egy remény, hogy vége lehet ennek a rendszernek, és aki ezt a reményt önös érdekekből eltagadja, az rosszat tesz Magyarországnak, fogalmazott. Donát Anna kudarcként írt azonban pártja európai parlamenti eredményéről. Ennek okát abban látja, hogy a választók elsősorban az erőre mondtak igent, nem pedig a Momentum európai parlamenti munkájára nemet. Teljes tisztújítást ír ki a Jobbik konzervatívok a vasárnapi választások eredményét értékelve, közölte a párt a Távirat irodával. A tájékoztatás szerint a párt elnöksége az európai parlamenti és az önkormányzati választás eredményeit értékelve arról döntött, a lehető legkorábbi időpontra kiírja a tisztújítást, hogy a tagok olyan vezetőket választhassanak, akik segíthetik a párt újjáéledését és sikeressé tételét. A Jobbik 1%-os eredményt ért el a vasárnapi európai parlamenti választáson, így nem nyert mandátumot a brüsszeli testületben. Gyöngyösi Márton pártelnök, a Jobbik eddigi EP képviselője, a Távirat iroda kérdésére az Éjszaka azt közölte, ismét versenybe száll a pozícióért a közelgő választáson. Az európai parlamenti választások üzenete világos. A tengely elmozdult a baloldal alternatíváját képviselő erők felé, és ez jó hírnek számít. Kommentálta az eredményeket Giorgia Meloni kormányfő, a jobboldali olasz testvérek elnöke. A belügyminisztérium a nem végleges, de 99%-os feldolgozottságú szavazatszámlálási adatokat közölte. Egyes szavazóhelyiségekben ugyanis még mindig nem sikerült lezárni a számlálást. Giorgia Meloni úgy vélte, akárhogy is alakuljanak a végső számok és a többség az Európai Parlamentben, több mint biztos, hogy egy pragmatikusabb Európára lesz szükség. Világos üzenetnek nevezte, hogy Európa politikai tengelye elmozdult azon erők felé, amelyek a baloldal alternatíváját képviselik, és a tengelymozgást is pragmatikus és nem ideológiai politikákkal kell megvalósítani, hangoztatta a jobboldali olasz kormánypárt és az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsoport elnöke. Végül az időjárásról. Kedden lassan szakadozik, csökken a felhőzet. Délután az északnyugati tájak kivételével már több órás napsütésre számíthatunk. A csapadékgócok idővel kelet felé helyeződnek, a nap második felében már inkább csak az északkeleti, keleti harmadban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Néhol felhőszakadás is lehet. Az északnyugati, északi szél megélénkül, főként zivatarok környezetében megerősödik. A hőmérséklet kedden 22 és 28 fok között valószínű, de az északnyugati határszélen 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Híreket hallottak.
Let's take a walk together near the ocean shore. Hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given. For time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through?
As long as we can. next life that we live in remains to be seen. Will you be by my side? I often pray before I lay down by your side. And if you receive your calling before I awake, could I make it?
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, James Herriot az Állatorvos és ember című írásának 20. részét Hevér Gábor olvassa fel.
Még sosem voltam házas ember, nem ítélhettem tehát korábbi tapasztalataim alapján, de kezdtem ráébredni, hogy nagyon kellemesen elrendeződött az életem. Természetesen tárgyi dolgokról beszélek. Nekem vagy bárki másnak elég lett volna az is, hogy együtt lehet egy gyönyörű lánnyal, akit szeret, és aki szereti őt. De más vonatkozásokkal is számoltam. Például a kényelemről való gondoskodással. Azt hittem, ez már kiment a divatból, de Helennel nem. Ahogy most reggelizni indultam, ismét eszembe jutott. Végre sikerült asztalt szereznünk, árverésen vettem egy farmon, és a kocsi tetejére kötözve diadallal hoztam haza. És Helen lemondott a székről, amelyen a pad mellett ülni szokott, és átvette a magas hokedlit. Most azon kuporgott fenn a magasban, és mélyen lentről továbbított a szájához az ételt, míg nekem kényelemben kellett ülnöm a széken. Nem hiszem, hogy természetemnél fogva önző disznó vagyok, de ez ellen nem tehettem semmit. De voltak más apróságok is. Minden reggel a ruhák gondosan kikészített rakása várt. Tiszta, összehajtogatott ing, zsebkendő, szokni, annyira más, mint legénykorom kusza halmaza. És mikor elkéstem az étkezésről, ami gyakran megtörtént, Helen felszolgálta az ételt, de ahelyett, hogy elment s valami más csinált volna, mindent abba hagyott. Leült és nézte, hogyan eszem. Valósággal szultánnak éreztem magam. Ez az utóbbi szokás értette meg velem a viselkedését. Hirtelen eszembe jutott, hogy láttam, mikor ott ült az apja mellett, míg az evett, ugyanebben a tartásban, fél karját az asztalon nyugtatva, és csendben figyelt. És ráébredtem, annak a magatartásnak az áldását élvezem, ami egy életen át alakult ki benne az apjával szemben. Mr. Elderson ugyan szelíd ember volt, de Helen boldogan teljesítette minden kívánságát avval az örömteli meggyőződéssel, hogy első a ház ura, és ezt az elvet most átvitte rám. Ettől aztán elkezdtem gondolkodni azon, milyen viselkedés várható a lányoktól házasságkötés után. Egy öreg farmer, aki egyszer feleségválasztási tanácsokat adott, azt mondta, először vegye fene jól szemügyre az anyját, fiatalember. És biztosan volt valami igazsága. De ha én is beszúrhatom a magam aprócska tanácsát, azt mondanám, hogy meg kell nézni futtában, hogyan viselkedik az apjával szemben. Ahogy elnéztem most, mikor nekiállt felszolgálni a reggelimet, átsuhant rajtam a boldog tudat, mint már annyiszor, hogy a feleségem az a fajta, aki szeret egy férfiról gondoskodni, és hogy én nagyon szerencsés vagyok. Se bánásmódtól kétség kívül kivirágoztam. Talán kisé túlságosan is, és tudtam, hogy nem kellene nekiestem ennek a nagy tányér tejszínes zabkásának, kiváltképp akkor nem, mikor mindenfélék sisteregnek a serpenyőben. Helennel nagyon ízletes hozomány érkezett a Skeldale House-ba egy fél disznó formájában, s a tető padlás gerendáiról egy oldalszalonna és egy felséges sonka lógott, állandó kísértésképpen. Némely darabjai ott sültek a serpenyőben, s már sose voltam a nagy reggeli híve, nem tiltakoztam, mikor Helen rájuk ütött két nagy barna héjú tojást, hogy ne érezzék egyedül magukat. És igen gyenge ellenállást tanúsítottam, mikor hozzátett némi kiváltkép ízletes füstölt kolbászt, amit a piactér egyik üzletében szokott venni. Mikor mindezzel végeztem, meglehetős erőfeszítéssel felálltam az asztaltól, és felvettem a kabátomat, de észrevettem, hogy nem olyan könnyű begombolni, mint korábban. Itt vannak a szendvicseid, Jim, mondta Helen, és egy csomagot nyomott a markomba. Egész napra a Scarborough-i körzetbe készültem tuberkulin vizsgálatokat végezni Even Rossnak, és a feleségem mindig aggódott, hogy kellő táplálkozás hiány elalélok a hosszú úton. Megcsókoltam, kissé nehézkesen levonultam a hosszú lépcsőn, és kimentem az oldalajtón. Félúton szokás szerint megálltam, és felnéztem a zsindelyek alatt megbúvó ablakra. Egy kar jelent meg benne, és erőteljesen hadonászott a törölgető ruhával. Visszaintegettem, és tovább mentem az udvarom. Mikor kihoztam a kocsit, úgy vettem észre, hogy kissé szuszogok, és bűntudatosan tettem a csomagot a hátsó ülésre. Tudtam, mi van benne. Nem csak szendvicsek, hanem hagymás húsos pite, vajas pogácsák, és gyömbértorta is, hogy további kilengésekre csábítson. Nem kétséges, hogy abban a kezdeti időszakban roppantul meghisztam volna Helen kezelése folytán. De a munkám megmentett. A domboldalakon szétszórt kőépületek közti örökös járkálás, a borjú karámokba való kibemászkálás, a tehenek lögdösése és a rendszeres kemény fizikai erőfeszítés borjú vagy csikóellésnél. Így hát megúsztam kissé szorosabbá vált gallérukkal s alkalmanként egy-egy farmer megjegyzésével. A minden itt fiatalember maga aztán jó legelőre került. Útközben elcsodálkoztam azon, mennyire kiszolgálja Helen az apró szeszélyeimet is. Mindig betegesen utáltam a zsírt, s Helen minden darabkát gondosan lenyesett a húsomról. Ez a zsír iránti ellenszenv csak nem iszonyat volt, és még erősebbé vált, mióta Yorkshire-ba kerültem, mert a 30-as években a farmerek mintha zsíron éltek volna. Egy öreg ember, aki észrevette, milyen kidüllett szemmel nézem az ő zsíros sült szalonna ebédjét, azt mondta, soha életében nem nyúlt sovány húshoz. Az ám a jó, ha végigcsurog a zsír az államon, kuncogott. Piros posgás, 80 éves ember volt, tehát nem ártott meg neki, és ez állt 100 és 100 hozzá hasonló emberre. Úgy véltem, hogy a mindennapos kemény farmer munka elégeti a zsírt a szervezetükben, de ha nekem kellene megennem, egy-kettőre belepusztulnék. Ez utóbbi persze csak amolyan képzelődés volt, amint az egy nap be is bizonyosodott. Egyik reggel 6 órakor rángattak ki az ágyból, hogy segítsek egy ellő üszőnek az öreg Mr. Horner kis farmján. Odakint úgy találtam, hogy a borjú nem rosszul fekszik, hanem egyszerűen túl nagy. Nem szeretem, ha túl sokat kell húzakodni, de a szalmán fekvő üsző szemlátomást segítségre szorult. Pár másodpercenként tőle telhetően megfeszítette magát, és egy pillanatra megjelent két láb, aztán eltűnt, mihelyt a tehén ellazította az izmait. Sikerült már kijebb nyomnia azokat a lábakat? Kérdeztem. Nem, egy órája mindig ugyanaz, felelte az öreg ember. És mikor szakadt fel a magzatburok? 2 órája. A borjuk kétségtelenül alaposan fennakadt, s mint szárazabbá vált, s az előanya beszélni tudott volna, alig, hanem azt mondja, az Istenért vegyék már el ezt az izét tőlem. Jól jött volna segítségül egy nagy erős ember, de Mr. Horner nem csak előre haladott korú, hanem bizonytalan lábon álló pehelysúlyú is volt. És mivel a farm magas dombtetőn gubbasztott, mérföldekre a legközelebbi falutól, nem volt szomszéd, akit segítségül lehetett volna hívni. Magamnak kellett a munkát elvégeznem. Csak nem egy órába tellett. Vékony kötelet vezettem a borjú fülei mögé, s a száján át, hogy a nyaka ne nyúljon meg, aztán centiméterenként kisegítettem a kis jószágot a napvilágra. Nem annyira húztam, csak hátradőltem, és segítettem az üszőnek, mikor tolt. Elég kis termetű állat volt, és békésen oldalán fekve, fajtája belenyugvásával vette tudomásul a helyzetet. Segítség nélkül nem tudott volna leborjazni, s bennem egész idő alatt melegen élt a meggyőződés, hogy azt teszem, amit kíván, és amire szüksége van. Úgy éreztem, nekem is épp oly türelmesnek kell lennem, mint neki, tehát nem siettem, hanem hagytam, hadd történjék minden a maga normális rendjében, előbb a kicsi orr, a biztatóan megmegránduló orcimpákkal, aztán az erős nyomás alatt elrévedező szemek, aztán a fül, s végül egy utolsó rohamban a borjú többi része. A fiatal anyát láthatóan nem viselte meg a dolog, mert csak nem azonnal a mellkasára fordult, és a legnagyobb érdeklődéssel szaglászni kezdte az újonnan jöttet. Jobb állapotban volt, mint jó magam, mert némi meglepetéssel vettem észre, hogy izzadok, lihegek, fáj a karom és a vállam. Az igencsak örvendező farmer erőteljesen ledörzsölte a hátamat a törölközővel, míg én a vödör fölé hajoltam, aztán rám segítette az inget. Hát ez pompás fiatal ember, ugye? Bejön és iszik egy csésze teát. A konyhában Mrs. Horner gőzölgő bögrét tett az asztalra, és rám mosolygott. Üljön le, és reggelizzen meg a férjemmel, mondta. Nincs jobb étvágygerjesztő a kora reggeli elletésnél, tehát készséggel bólintottam. Nagyon szépen köszönöm, örömmel. A sikeres ellés mindig jó érzéssel tölti el az embert, és én megelégedett sóhajjal huppantam le egy székre, és néztem, hogy az idős hölgy kenyeret, vajat, lekvárt tesz elém. Kortyogattam a teám, a farmerrel beszélgettem, és nem néztem, mit csinál ezután Mrs. Horner. Aztán gombócba rándult a gyomrom, mikor megláttam, hogy két hatalmas szelet tiszta fehér szalonna fekszik a tányéromon. Hátra hőköltem a székemen, és láttam, hogy Mrs. Horner egy hatalmas, hideg főtt szalonnát fűrészel. De nem a szokásos szalonna volt, hanem színtiszta, egyetlen húscsík nélkül. Még megrendült állapotomban is felfogtam, hogy művészi produktum, jól megfőzött aranyszínű zsemlemorzsa kéreggel bevont mestermű, makulátlan tálon elrendezve, de zsír. Mrs. Horner két ugyanolyan szeletet rakott a férje tányérjára, és várakozóan nézett rám. Kétségbejtő helyzetbe kerültem. Nem sérthettem meg a kedves hölgyet, viszont minden kétséget kizáróan tudtam, hogy képtelen vagyok megenni azt, ami a tányéromon van. A meleg és ropogósra sütött, talán le tudtam volna gyűrni egy kis darabot, de hidegen, főzve, nyúlósan? Soha. És roppant mennyiség volt a tányéromon. 2 x 10 x 15 cm, és legalább 1 centi vastag szelet, amelynek egyik oldalán a morzsák aranyszegélye futott le. Lehetetlen feladat volt. Mrs. Horner leült velem szemben. Ősz haján virágos főkötőt viselt. Kinyújtotta a kezét és fejét oldalt hajtva kissé balra fordította a szalonnás tálat, hogy jobban mutasson. Aztán felén fordult és mosolygott. Kedvesen, büszkén. Voltak alkalmak az életemben, mikor sötét és reménytelen helyzetbe kerülve a bátorságnak és elszántságnak olyan tartalékait fedeztem fel magamban, amikről nem is álmodtam. Mély lélegzetet vettem, megragadtam a kést és a villát, és bátran belemetszettem az egyik szeletbe, de mikor szájam felé vittem a zsíros fehér cikkelyt, összeborzongtam, és a kezem megállt útjában. Ebben a pillanatban vettem észre a csalamádés üveget. Lázasan kiraktam belőle egy halomnyit a tányéromra. Mindenféle volt benne, hagyma, alma, uborka is. Más válogatott zöldségek szorongtak egymás mellett a csípős, mustáros, ecetes mártásban. Egy pillanat alatt elborítottam a megrakott villámot a keverékkel, aztán behajítottam a számba. 2-3-at gyorsan rágtam rajta, és lenyeltem. Elkezdtem tehát, és nem éreztem más ízét, csak a csalamádéjét.
Jó a szalonna, dörmögte Mr. Horner.
Finom,
Feleltem, és nekikeseredetten rágtam a második villára valót.
Csuda finom!
És a csalamádém is ízlik, sugárzott rám az öreg hölgy. Látszik abból, hogy olyan vastagon felrakja.
Örömteli nevetés tört ki belőle.
Ízlik bizony!
Néztem rá könyvtől patakzó szemmel.
Nem sok ilyen jót tettem életembe.
Visszagondolva, ez volt életemnek egyik legvitézibb tette. Rendíthetetlenül kitartottam, újra meg újra belekanalaztam a befőttes üvegbe, és közben lezártam az agyamat, és elszántan nem gondoltam arra a szörnyűségre, ami velem történik. Csak egyetlen ijesztő pillanatom volt, amikor a roppant ütőerejű csalamádé, amelyet nem nagy adagokban való habzsolásra szántak, teljesen elakasztotta a lélegzetemet, és hosszantartó köhögő rohamba törtem ki. De végül is befejeztem. Egy utolsó hűsi rágás és nyelés, nagy korty tea, és a tányér üres volt. Teljesítettem a feladatomat. És vitathatatlanul érdemes volt teljesíteni. Az öregeknél roppant nagy sikert arattam. Mr. Hornell a vállamra vert.
A mindeni, de jó nézni egy jó étványú legényt. Mikor fiatal voltam, én is egy-kettőre bepakultam, de most már nem megy.
Magába kuncogva folytatta a reggeliét. Felesége kísért ki az ajtóig.
No hát, ez aztán szép dicséret volt nekem.
Az asztalra nézett és nevetett.
Csak nem az egész szíveggel megette.
Elnézést, Mrs. Horner, mondtam könnyeimen át mosolyogva, és igyekeztem a gyomrom kavargását nem tudomásul venni. Nem tudtam neki ellenállni. Várakozásom ellenére nem estem össze rövid időn belül holtan, de egy hétig kísért az émeigés, amelyet hajlamos vagyok tisztán pszichoszomatikusnak tekinteni. Minden esetre egy kis epizód óta tudatosan sohasem ettem zsírt. Gyűlöletem azóta valamiféle megszállottsággá alakult át. És a csalamádért sem lelkesedtem túlságosan azóta.
Szóval elvállalja a munkát, vagy nem vállalja? Walt Barnett fölém tornyosult a rendelő bejáratánál, és kifejezéstelen tekintettel végigmért tetőtől talpig és vissza. Az alsó ajkán fityegő cigaretta, mintha épp úgy testrésze lett volna, mint a barna puha kalap és a testes alakján megfeszülő sötétkék szerzs öltöny. Nyomhatott vagy 120 kilót, s durva, húsos, vörös szájával és erőszakos modorával tagadhatatlanul félelmetes volt.
Hát, szóval igen, természetesen vállaljuk, feleltem. De csak azon tűnődtem, mikorra tudjuk előjegyezni.
Oda mentem az íróasztalhoz, és nézegettem az előjegyzési naptárt. Ez a hét meglehetősen tele van már, és nem tudom, mit vállalt el Mr. Fernon a következő hétre. Talán az lesz a legjobb, ha telefonálunk.
A nagy ember előzetes bejelentés és köszönés nélkül törtetett be, és rám rivalt. Van nálam egy szép nagy telivér, Lou, ki kell herélni. Mikor tudják megcsinálni?
Néhány pillanatig habozva néztem rá, meghökkentett modorának nyersessége is, meg a kérése is. Kellemetlen hír volt ez. Nem szívesen kasztráltam szép, nagy telivérlút. Sokkal inkább a közönséges igásló csikókat, s ha igazán őszinte akarok lenni, minden másnál szívesebben a sítlen pónikat. De ez is a munkánkhoz tartozott, és ha meg kell csinálni, hát meg kell csinálni.
Telefonálhatnak, ha akarnak, de ne soká tökölődjenek rajta.
A kemény, mosolytalan tekintet még mindig rám szegeződött.
És aztán jó munkát akarok ám, ezt ne feledje!
Mindig igyekszünk jó munkát végezni, Mr. Barnett, mondtam, elnyomva magamban a modorától mind egyre fokozódó bosszúságot.
Mondták ezt már mások is, azt mégis állatin elcsesztek nekem mindent, mondta.
Búcsúzóul nyersen bólintott, megfordult, és az ajtót nyitva hagyva kiment. Még mindig a szoba közepén álltam, fortyogva és motyogva, amikor Siegfried bejött. Először alig vettem észre, és amikor látókörömbe került, azon kaptam magam, hogy fenyegetően meredek a képébe.
Mi a baj, James? Kérdezte. Egy kis gyomorrontás?
Gyomorrontás? Nem, nem. Miért mondod ezt?
Hát úgy álltál ott, mint akinek fáj valamije. Fél lábadra nehezedve, az arcod meg eltorzult.
Igazán?
Csak régi barátunk, volt Barnett járt itt. Azt akarja, hogy metszük ki a lovát, és kérését a szokásos elbűvölő modorában adta elő.
Ez az ember az idegeimre megy.
Tristan bejött a folyosóról. Igen, odakint voltam és hallottam, rohadt nagy bugris.
Siegfried neki támadt. Ebből elég, nem akarok itt ilyen szavakat hallani.
Aztán felén fordult. És James, kérlek, még ha fel is izgattad magad, azt nem hiszem, hogy feljogosítana a káromkodásra.
Miről beszélsz?
Olyan kifejezéseket motyogtál, amelyek nem voltak méltók hozzád.
A lefegyverző őszinteség gesztusával széttárta a karját. Istenem megmondhatója, hogy nem vagyok prűd, de nem szeretem az ilyen tónust ezek között a falak között.
Elhallgatott, és arcvonásait mélységes komolyság öntött el.
Végtére is azok az emberek látnak el minket a mindennapi kenyerünkkel, akik ide jönnek, tehát tisztelettel kell beszélnünk róluk.
Igen, de ó, tudom, hogy van köztük néhány kevésbé kellemes ember, de ne hagyjátok, hogy felbosszantsanak.
Hallottátok a régi mondást? Az ügyfélnek mindig igaza van.
Hát én úgy vélem, ez jó irányelv a munkában, és mindig tartom magam hozzá.
Ünnepélyesen Tristanra, majd rám nézett.
Remélem világos, amit mondok. A rendelőben nincs káromkodás. Kivált kép az ügyfelekkel kapcsolatban.
Te könnyen beszélsz, törtem ki hevesen. De te nem hallottad Barnettet. Én béketűrő vagyok, de...
Siegfried félrehajtotta a fejét, és éteri szépségű mosoly árasztotta el az arcát.
Drága barátom, már megint. Miért hagyod, hogy apróságok felzaklassanak?
Már korábban is kénytelen voltam erről beszélni veled, ugye?
Bár segíthetnék rajtad, bár áthatnám azt a képességemet, hogy minden körülmények között megőrzöm nyugalmamat.
Mit mondtál?
Azt mondtam, hogy szeretnék segíteni rajtad, és fogok is.
Felemelte mutató ujját.
Valószínűleg gyakran eltűnődtél azon, hogy én miért nem vagyok soha dühös vagy ideges.
Mi?
Tudom, hogy eltűnődtél, egészen biztos.
Hát beavatlak egy kis titokba.
Mosolya csibészessé vált. Ha az ügyfél goromba velem, egyszerűen többet számolok fel neki. Ahelyett, hogy fejembe szállna a vér, mint neked, azt mondom magamban, hogy hozzácsapok 10 shillinget a számlához, és ez varázslatként hat.
Igazán?
Úgy bizony, fiam.
Vállamra csapott, aztán nagyon komolyjá vált.
Hát persze tudom, hogy eleve előnyös helyzetben vagyok. Engem az ég kiegyensúlyozott vérmérséklettel áldott meg, téged azonban a körülmények legkisebb szellője is jobbra-balra sodor. De úgy vélem, segíthetsz magadon, tehát munkálkodj rajta.
James, munkálkodj rajta.
Rosszat tesz neked ez a füstölgés és dühöngés, az egész életed megváltozna, ha át tudnád venni az én higgadt szemléletemet.
Nagyot nyeltem.
Köszönöm, Siegfried, mondtam.
Megpróbálom.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos és Ember című írásának 20. része, felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Ooh.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Dontoninho Bello Korunk asszonya Mária című művének második részét Baranyi Péter színművész olvassa fel.
Dontoninho Bello Korunk asszonya Mária. Mária a szeretet asszonya. I love you, je t'aime, te quiero, ich liebe dich. Szeretlek. Ki tudja, vajon Mária idejében hogyan vallottak szerelmet a fiatalok egymásnak, gyöngéden és röviden szólva, mint egy hálaima, vagy inkább lopva, akár a mai cserfes lányok, akik futtában firkálják vallomásukat társuk tankönyvére, vagy rikító színű hátizsákjára. Akár így, akár úgy, én mégsem tartom valószínűnek, hogy néhány részletet leszámítva, mint a farmerre tollal írt üzenetet vagy a falfirkálásokat, Palesztina fiataljainak viselkedése etéren nagyban eltért volna mai kortársaikétól. Legyen bár fakéregbe vésve, vagy a pásztorbot hegyével a mezőfövenyére írva, kellett, hogy legyen valamiféle jegy, amellyel mások tudtára adták e régi, új, örökké felkavaró vallomást. Az emberi élet titka tárul fele szóban. Szeretlek. Bizonyos, hogy Mária is átélte az emberlét e tavaszi zsongását, a rácsodálkozás, a könnyek, a gyöngétség és az aggodalom minden ellentmondásával. Megízlelhette a találkozások örömét, a viszontlátás ünnepi lelkű várakozását, a barátság fellángolását, a táncmámorát, az új ruha felöltésének boldogságát, vagy egy bókra válasz ártatlan álmodozást. Mária úgy növekedett, ahogy az amfora alakul a fazekas keze alatt, makulátlan tisztasága, friss, titokzatos derűje az emberek számára örök kérdés maradt. Gondoljuk csak el, ahogy egyik este egy József nevű ifjú minden bátorságát összeszedi és megvallja: Mária, szeretlek. Mint egy borzongás, oly gyors a válasz: én is, József. Akárha a mennybolt csillagai ragyognának tekintetében. Barátnői és társai a mezei munkában pedig sehogy sem érthették, miként táplálhat valaki az Isten és egy teremtménye iránt elragadtatással vegyes, szenvedélyes érzéseket. A szombat ünnepén gyakorta látták őt földön túli átszellemültségében, amely mindig hatalmába kerítette valahányszor a zsinagóga kórusával a zsoltáros szavát recitálhatta: Isten, én Istenem, pirkadatkor már előtted virrasztok. Téged szomjaz a lelkem, utána csóvárog a testem, puszta, úttalan, víztelen vidéken. Este viszont meglepve hallgatták, hogy a telihold fényénél mint mesél nekik a vőlegényéről, az énekek énekének táncát lejtve. A kedvesen fehér is, piros is, ezer közül is kiválik, szemei, mint a galambok a patak mellett, termete, mint a Libanon, pompás, mint a cédrusok. A többiek számára az égi és a földi szerelemnek különös ötvözete megkeseredettséget sejtetett. Mária számára viszont úgy feltételezte egymást a két érzés, mint strófán belül a rímelő sorok. Társai a megtapasztalt szerelemre, mint ciszterna, felszínén tiszta, ám alant hordalékos, vizére tekintettek, amely alig hogy felszínét karcolás érte, tüstént átláthatatlanná lesz. Mária szerelme nem ilyen vonzódás volt. Názáret hajadonjai sohasem értették meg, hogy Mária maga volt a szeretet feneketlen kútja, vize pedig a romolhatatlan tisztaság. Szűz Mária, szerelmes asszony, a szeretet oldhatatlan csipkebokra. Bocsánatodért esedezünk, hisz súlyosan megsértettünk embervoltodban, amikor csupán az égre szálló szeretet készségét tulajdonítottuk neked, s hogy óvjunk e világ mocskától, restek voltunk gyarló létünk apró szikráinak tapasztalatait veled megosztani. Te viszont, aki teremtőnk irgalmának fáklyájaként világítasz, tudod, miként kell a teremtményeknek egymást szeretniük. Légy tehát segítségünkre, hogy a szeretetben keletkezett fölösleges megosztottságot megszüntethessük, hogy újra egy lehessen a valóságban túlon túl szegényes égi szeretetünk, szavakban gazdag, ám tartalmában mind soványabb e világi szerelmünkkel. Add megértenünk, hogy a szeretet mindenkor szent, hiszen tüzét öröktől való isteni lángolás táplálja. Add tudtunkra, hogy egy azon lánggal, amely az öröm lámpásában táncol, szomorú hatalmat kaptunk arra, hogy földig perzseljünk mindent, ami szép adatot az embernek. Szűz Mária, szeretett nagyasszonya, gyűjts népedet szereteted iskolájába. Nehéz mesterség az igaz vonzalom, megtanulni hosszadalmas óvatosságot igényel, akár a parázs kiásása a rárakódott hamuréteg alól. A szeret a meghalni ige egyik alakja, egyfajta átlényegülést takar. Kilépünk önmagunkból, a birtoklás, a szerzés vágyát felcseréljük az adáséra, de jelent visszafogott szerénységet is, egészen a hallgatás birodalmának határáig. Szenvedés, amelyben önös érdekeink páncélját letépjük, miközben megtanulunk háttérbe vonulni, valahányszor megérezzük, hogy a másik ember békéjét sérthetjük meg. A másik boldogságát óhajtjuk, mindenkor tiszteletben tartva sorsát, érzéseit, készen arra, hogy eltűnjünk életéből, ha küldetésében akadályoznánk. Szűz Mária, szerelmes leány! Te, akiben az Atyaisten ígéretének forrása buzog, add megértenünk, hogy a rejtett háló, amelyet időnként átjuggat a puszta létezés átütő, mindent megbékítő öröme, maga a jelenlévő szeretet. Egyedül te adhatod a megszentelődés kegyelmét, a lélek titkos rezdülését, amely szívverésünk felgyorsulásának, vagy éppen elállásának érzetét nyújtja. Add, hogy csak álljunk a dolgok bűvöletében, álljunk az alkonypír, a sós tengerillat, a zápor frissítette fenyves, vagy a tavasz elő olvadó havának ígézetében. Hallgassuk ezer és ezer szélzsongított hegedű akkordját az erdőn, és csodálkozzunk rá a szivárvány valamennyi színére. A béke vallásos áhítata száll fel az emlékezet mérétegéből, lassanként rátalál a révbeérés jövendő vágyára. Így érzi meg az ember Isten jelenlétét. Segíts, hogy ezekben a mindenséget szerelmesen szemlélni engedő, futó pillanatokban megértsük, hogy a kolostorokból éjjelente kiszűrődő zsoltárfoszlány, meg a nagyszínház táncos nőinek balettje, vagy egy katedrálisban a reggeli hálaének és alkonyatkor a tengerparti teraszon felhangzó Ó Sole Mio egyazon irgalom forrásából merít. Mária, a gyermekváró asszony. Mária Erzsébetnél maradt mintegy három hónapig, azután hazatért. Az evangélium nem szól arról, miként távozik Mária Erzsébettől, nem tudjuk, hogy sietett-e, miként érkezésekor. Nem tudjuk, de feltevéseink lehetnek. Názáretből úgy rohant, hogy Jószerivel el sem köszönt senkitől. Istennek e felfoghatatlan hívó szava teljesen összezavarhatta. Hajléka, mintha kráterként nyílt volna meg. Úgy rémlett, tátongó meredés szélén kell egyensúlyoznia a megszédülés örök fenyegetettségében. Talán a mélységet elkerülendő kapaszkodott fel a hegy ormára, s az a 3 hónap elegendő volt számára, hogy lelkének benső felindultságát lecsendesíthesse. Erzsébet mellett megtanulhatta, hogyan viselje Istentől áldott állapotát, s isteni titkai lassan természetessé válhatott. Most, hogy haza kellett térnie, övéi földjén a várandós kismamák hétköznapi problémáival kellett szembenéznie, sőt, hazatérve bizonyosan magyarázkodnia is kell majd. Mit mondjon majd szerelmes jegyesének, Józsefnek? Társainak, barátnőinek, akikkel nemrég egyszerű leányként igyekezett szenvedélyes álmait megosztani, hogyan beszélhetne a méhéből sarjadó csodálatos titokról? Mit terjesztenek majd róla a vidéken? Bizonyos, hogy Názáret felé is sietve tehette meg az utat, mint egy szökelve az útkövein. Úgy tűnt számára, mintha szél röpítette volna a kiestáj ösvényein, hol szellő sem mozdult. Sem az olajfák, sem a szőlőtő levelei nem integettek a rekkenő palesztinai nyárban. A hónapokkal korábbi szívdobogása visszatért. Pihegve ült le a fűbe, hogy kifújja magát. Igen, talán csak ekkor vette észre, hogy ruhája, akár a széltől dagadó vitorla, gömbölyödni kezd. Ekkor kezdhette felfogni valójában a nagy titkot, hogy nem csupán női testének törékeny lélekvesztője, hanem a világ hatalmas tengerjárója is vitorlát bontott, s hogy ő lesz hivatott kormányozni azt távoli, ismeretlen partok felé. Alig, hogy hazaérkezett, József, anélkül, hogy bármit kérdezett, vagy az angyalhír igazságáról megbizonyosodott volna, tüstént maga mellé vette őt. Boldog volt, hogy ismét közelében tudhatta, leste kívánságait, osztozott szorongásában, és megértő volt vele, hirtelen rátörő fáradtságai idején is. A születés nagy pillanata mind közelebbinek tetszett. Amikor egyik éjjel megmozdult Mária méhében a magzat, Józsefet a boldogság érzésének gyöngétsége járta át. A szűz is osztozott a mindenkori várandós anyák testi kínjaiban, sőt, talán mondhatjuk, hogy ő benne összpontosult az áldott állapot reménye, de minden félelme, aggodalma is. Ugyan ki lehet e kis fejletlen lény, akit szívem alatt hordok? Szeretik majd az emberek? Mit szól majd saját létéhez? Vajon mikor sújt le rám a teremtés könyvének szigorú sora, fájdalommal szült a gyermekedet. 100 és 100 megválaszolatlan kérdés a jövő nyugtalansággal vegyes, fényes képei kavarogtak körülötte. Amikor rokonai éjszakába nyúló beszélgetéseit hallgatta, nem zavartatta magát. Éppen csak akkor támadt mosolyoghatnékja, amikor ilyen szó ütötte meg a fülét: na, mi befogadjunk, hogy kislány lesz? Szűz Mária, gyermekváró asszony, legbájosabb a teremtmények között, aki szűz testeddel biztosítottad, hogy az örökké létező az idő korlátai közt megnyilvánulhasson. Gyöngétség szelencéje, aki magadba zártad őt, akit az egek immár nem tartóztathattak többé. Nem tudhatjuk meg sohasem, milyen szavakkal válaszoltál az eljövendőnek, amikor megéreztétek egymást. Talán a szeretetről kívánt beszélni veled abban a pillanatban? Te kérdeztél szíved dobbanásával tőle, vagy már e szívveréseket is ő adta volna neked? Félelmetes álmodozásaid idején, mialatt gyors öltésekkel készítetted vászonból a ruhának valót, a méhet csendjének lassú szövőszéke szálat szárra vetve a születendő testének köntösén dolgozott. Ki tudja, eszedbe jutott-e, s ha igen, hányszor, hogy e szőtt test egyszer megszaggatva kell majd viszont látnod. S csak akkor oszlottak bánatot felhői, amikor fölrém lett előtted a nem is olyan távoli jövőt mosolyt fakasztó képe, ahogy a szülés után Názáret asszonyai a gyermekágy mellett súgnak-búgnak majd. Nézzétek! Tiszta anyja! Szűz Mária, gyermekváró asszony, te, aki csermelyként vezetted el hozzánk az örök bérztetőktől az életvizét, segíts, hogy a föld valamennyi teremtett lelkét ajándéknak érezzük. Nem igazság az, ami a tagadást igazolja, nincs erőszak, amely szentesítheti a megtorlást, és nem létezik semmi a nap alatt, ami el ne törpülne egy új élet sarjadásának csodája mellett. Állj ezért, kérünk, a 40-es éveiben járó Marelina mellett, aki képtelen elfogadni nem kívánt terhességét. Légy támasz a Rozáriának, mert nem tud megállni az emberek előtt, miután magára hagyták leányanya sorsával. Sugalmazd, kérünk, Luciának, aki őrült tette óta éjjelenként a bűnbánat könnyeivel öntözi párnáját, a megbocsátás igéjét. Telítsd örömmel Antonietta és Márkó gyermektelen otthonát, hogy megértsék, töretlen és kölcsönös szeretetük olyan teremtmény, amely önmagában képes tartalmat adni létüknek. Gyermeket váró Szűz Mária, köszönet és hála neked, aki 9 hónapig hordoztad Jézust, és életünk végéig oltalmad alatt tartasz minket. Add, hogy mi is örökölhessük vonásaidat, formálj minket a te hasonlatosságodra. Hordozhassuk lelked vonásait, hogy amikor elérkezik mennyei születésünk napja, s az ég kapui megnyílnak majd előttünk, csupán e még oly halvány hasonlóságot vigyük magunkkal.
Elhangzott Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének második része. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
Thank you. all this to yesterday. What more could your love do for me?